bárki helyet kaphat.
Hello világ, sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel, én Kecső Rihárd vagyok, ez pedig a podcasttal legújabb és legfrissebb adása. Balázsi Leventével itt vagyunk, és mondanám azt, hogy ma is megváltjuk a világot, ugye Levikém?
Abszolút, szia Ricsikém, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát remélem, hogy azért pofonok nem fognak itt elcsattanni most a stúdióban, mert egy olyan vendégünk van, aki azért a pofoszkodáshoz elég jól ért.
Hát figyelj, hogyha jól viselkedünk, akkor épségben maradunk.
Akkor valószínű. Egyébként tudod, mindig felszoktam neked vágni, hogy milyen jó boxoló vagyok, aztán itt majd...
Hát most akkor lehet egyet...
Kicsit összeszűkült az arcom.
Után lehet egyet kicsit játszani. Na most legyen nagy az arcod, Levikém, most legyen ám nagy az arcod.
Jó, inkább térjünk a lényegre.
Na, térjünk a lényegre. Kezdem. Mi a mai arba. Témánk?
A mai témánk, hát egészen pontosan egy olyan vendégünk van, akivel hát így mindent fogunk érinteni, sportról fogunk beszélni, végre. Közel álló téma hozzánk, csap bele Ricsikém, végre valahára. Úgyhogy a vendégünk Erdei Zsolt, korábbi profi világbajnok, ökölvívó, olimpiai bronzérmes, amatőrként, illetve világbajnok. Szervusz Madár, köszöntünk a műsorban, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Hogy érzed magad?
Szervusztok, én köszönöm a meghívást. Hát pillanatilag mondhatom, hogy jól érzem magam, mi csak most kezdtük a beszélgetést, úgyhogy egyelőre még semmi olyan kérdést nem tettetek fel, amire ingerült lenne a válaszom, úgyhogy bízom benne, hogy egy jót fogunk beszélni.
Jól indult a napod egyébként?
A mai napom? Hú, várjál csak, mikor? Ja, igen, persze, jól. A gyerekemet le kellett vinnem Tatabányára, bőrgyógyászhoz, úgyhogy ahhoz képest, hogy milyen forgalom van Budapesten, ahhoz képest azt gondolom, hogy jól indult a nap, mert teljesen kikerültem Budapestet, úgyhogy elmentem Pilisbe, Csobánka, gyönyörű helyeken jártam egyébként, mire rájutottam az M1-esre, úgyhogy mondhatni, jól indult a nap, mert nem idegeskedtem annyit, mint szoktam, és hát ugye nyár van, szeretjük a meleget, most ez egy kicsit lehet, hogy még túlzás is, de hát azért van nyár, hogy ugye télen meg azért sírunk, mert hideg van.
Így
most
van.
Az a bajunk, hogy meleg
van. Edzés lesz ma a gyerekeknek? Fiataloknak?
Természetesen, bár most az elmúlt két hét, illetve ez a második hét szünet van, de mi ettől függetlenül azért bemászkálunk edzésekre, és hál' Istennek vannak olyan versenyzők is, akik úgy érzik, hogy ez a szünet jó arra, hogy pihenjenek, de mégsem passzívan pihennek, hanem aktívan pihennek, és olyan edzéseket tudnak venni, amit egyébként, hogyha nagyon sokan vagyunk, akkor nem tudunk tartani. Többet tudunk személyesen foglalkozni azokkal a versenyzőkkel, akik veszik a fáradtságot és bejönnek edzésre.
Vannak olyan versenyzőid most egyébként, akik igen csak komoly jövő előtt állnak, de majd erre később rátérünk. Először beszéljünk egy kicsit rólad. Ugye általában aki téged ismer, az azt mondaná, hogy te nem vagy az a tipikus boxoló, tehát a pályafutásod is inkább azért az volt jellemző, hogy mindig próbáltál a sport talaján maradni, és nem annyira összeakasztani a bajszodat, úgymond. Azért az ökölvívásra jellemző az, hogy az ember szeret azért úgy odamondogatni, de te mindig úgy próbáltál a sport talaján maradni, mondhatjuk így. Hogy jött egyébként az, hogy a box úgy érdekelt téged? Tehát volt valami külön indítatás, hogy egyszerűen csak megtetszett?
Nem érdekelt a box. Én birkózni szerettem volna. Csak amikor 10 évesen elmentünk a KSI-be, ugye a központi sportiskolába, hogy valamilyen sportágat válasszak magamnak, nem volt birkózó szakosztály, úgyhogy így maradt az ökölvás, mert hát egy elég harcos gyerek voltam sok energiával. Az iskolában is voltak azért összetűzéseim az osztálytársaimmal, tehát hogy mindenképpen valami olyan sportágat szerettem volna választani, amiben benne van a küzdelem, hiszen én is egy harcosnak tekintettem már akkor is magamat, annak ellenére, hogy azért rengeteg dologtól féltem, és félek a mai napig is. És akkor így jött az ökölvívás, és ahogy beléptem az ökölvívó terembe, Szakos Józsi bácsi, Fehér Misi bácsi voltak az edzői, mind a kettőt abban a pillanatban meg tudtam szeretni azt a légkört, sőt, nem csak, hogy megszerettem, hanem szerelmese lettem. Úgyhogy onnantól kezdve én szinte kirobbanthatatlan voltam az edzőteremből.
Már gyakorlatilag, akkor mondhatjuk úgy, hogy fiatalon látszódott az, hogy te ezzel komolyabban szeretnél foglalkozni. Mi volt az első olyan siker, ami úgy elindított téged azon az úton, hogy akár én a profi világbajnoki címig, vagy általában a profi karrierig meg sem állnék?
Nem voltak gyerekkoromban igazából céljaim. Nekem jó érzés volt lemenni az edzőterembe, tehát én jól éreztem magam, szerettem harcolni, szerettem küzdeni. Ezekben volt sírás, volt vér, volt ebben minden, ami azt gondolom, hogy akár elrettenthetett volna ettől a sportáktól, de mégis itt maradtam, mondom, annak ellenére, hogy alapvetően én félős vagyok, tehát hogy félek bizonyos helyzetekben, de aztán az adott helyzetekben ezt a félelmet mindig valahogy le tudom győzni. Tehát én azt gondolom, hogy talán ezt hívják bátorságnak, de ebben nem vagyok biztos. Tehát, hogy, mert hogy van ugye a félelem, szerintem mindenkiben van valamennyi félelem. Hát bennem elég sok volt, de hál' Istennek le tudtam ezt győzni. Az első igazán, tehát hogy nagyon-nagyon régen volt már, tehát amiről beszélünk, az már 35-37 évvel ezelőtt volt, amikor ugye én elkezdtem a bunyót, akkor csak azért jártam le edzeni, mert szerettem, mert szerelmem volt, mert imádtam, és jó helyen voltam, szerettem a társaimat, szerettem az edzőimet. Utána egy idő után meg akartam nyerni a versenyeimet, meg akartam nyerni a meccseimet. Mi annak idején, amikor így gyerekként mondjuk egy edzésen jól teljesítettünk, mert kiadtunk magunkból mindent, nagyon odafigyeltünk arra, amit az edző mondott, akkor ilyen fekete-fehér újságokból, általában a Ring magazinból kivágott képeket kaptunk, ahol a régi nagy bunyósok voltak rajta, Rocky Marciano, a Barna Bombázó, Mohamed Ali, Fraser, és még sorolhatnám a neveket.
És Mike Tyson később esetleg.
Mike Tyson, ő már később volt, akkor már érettebb voltam.
Aki egyébként, mint tudjuk, bunyós Pityu ellen amatőrként boxolt. Ezt nemrég tudtam meg egyébként, és úgy tudom, hogy Tyson emlékezett is erre a mérkőzésre.
Hát csodálkozom, hogyha emlékszik rá, de egyébként én is elég sok minden emlékszem, és szerintem tényleg az ilyen gyerekkori mérkőzéseimre is emlékszem. Valóban így volt, hogy tényleg a Tyson boxolt a bunyós Pityúval is annó. Én viszont nem boxoltam Tysonnal, hiszen más súlycsoportban voltunk. Én annak idején, amikor gyűjtöttem ezeket a képeket, akkor elhatároztam, ez buta szó erre, hanem akkor kitaláltam azt, hogy én szeretnék profi világbajnok lenni. Ugye akkor még a nem lengett körül az olimpiának az érzése. Tehát én még akkor nagyon gyerek voltam, 10 évesen kezdtem a bunyót, és akkor ilyen 13 évesen voltam először úgy szorítóba, hogy hivatalos mérkőzésen, hiszen nálunk 13 éves kortól lehet hivatalosan versenyezni. És egyébként az első mérkőzésemen ki is kaptam, tehát hogy még azt sem mondhatnám, hogy különösebben sikeres lettem volna az első mérkőzésemen, de utána aztán beindult a hál' Istennek a felfelé menet. Az első igazi siker, amikor azt éreztem, hogy ezzel a sporttal tényleg el is lehet akár valamit kezdeni a jövőben, az 1992-ben volt, akkor volt Skóciában, Edinburghben junior Európa bajnokság, ez ugye a 17-18 évesek Európa bajnoksága volt, és mivel akkor én voltam az én súlycsoportomban, akkor 71 kilóban voltam nagyváltó súlyban, én voltam a legjobb Magyarországon, ezért engem vittek ki az EB-re, és ott elég jól sikerült a szereplés, hiszen megnyertem, tehát hogy aranyéremmel jöhettem haza, és a mai napig is ez a legszebb érmem egyébként, ami otthon létezik, és fellelhető a
tehát ez mindent Uber-e?
Házban. Szerintem igen, tehát hogy ez a legszebb érem, és az ott indult el egy valami bennem, hogy hoppá, ebből lehet akár karrier is, mert hogy úgy néz ki, hogy a sok edzés kihozta belőlem azt a tehetséget, ami valahol mélyen bennem lapult. Mert hogy erről is folyamatosan filozofálok, hogy igazából én nem voltam sosem tehetséges. Illetve tehetséges már csak akkor lettem, miután a szorgalmammal és az alázatommal ki tudtam hozni magamból. Tehát, hogy tehetség az nem olyan, hogy lemegy az ember egyből, és akkor már ott van, és meglátszik rajta a mozgásán. Persze van egy-kettő ilyen is, de ennél szerintem a szorgalom és az alázat sokkal fontosabb tulajdonságok, amik, hogyha nincsenek meg a sportolóban, akkor nem is lehet elérni azt az eredményt, amit mi nemzetközi sikereknek vélünk. Úgyhogy én 92-ben azt éreztem, hogy hopp, akkor itt elkapott a gépszi, de utána volt azért egy átmeneti lejtő is.
Ricsikém? Valami kérdés esetleg, vagy nem mersz megszólalni?
Én egyelőre még itt meg vagyok illetődve. Én már nagyon egyébként így előre haladtam, úgyhogy azért voltam, úgyhogy nyugodtan kérdezd ki magad.
Tudom, csak... te már profi pályámról akartál elkezdeni beszélni.
Én a jelenről akarok egy kicsit majd a későbbiekben beszélni. Én megadom Levikének a lehetőséget. Ő is, amikor terveztük az adást, és amikor beszélgettünk az adásról, egész végig azt hallgattam tőle, hogy úristen, jön a madár, úristen, de jó lesz, hát tényleg egy nagy kedvence vagy neki. Úgyhogy nyilván azt mondom, hogy én is egy nagy öröm tényleg itt veled beszélgetni, úgyhogy nem azt mondom, hogy nem. De igen, szóval a Levinek magadom itt a nagy lehetőséget, hogy kibontam.
Ezt ennek nagyon örülök. Akkor,
semmi,
akkor...
baj, semmi baj, ha kifogytatok a kérdésekből. Én tudok
hát
magamtól is
beszélni.
De azért van még. És ugye hát nézve itt az amatőr eredményeidet, ugye például itt van egy világbajnoki cím hazai közönség előtt 1997-ből. Európa bajnokságot tudtál nyerni kétszer is. Olimpián bronzérmes voltál Sydney-ben. De akarva akaratlanul felmerül a kérdés, hogy azon szerencsés boxolók közé tartoztál a 90-es években a magyar válogatottban, akik együtt dolgozhattak Papp Lászlóval. Hogyan emlékszel vissza az első közös emlékedre? Hogy találkoztál Papp Laci bácsival?
Valamilyen szinten valóban. Igaz, hogy a Laci bácsi akkor már csak így bebejárt edzésekre, és akkor mindig így magyarázott.
Tehát akkor már Szántolcsi bácsi volt?
Akkor már Öcsi bácsi vitte a válogatottat, igen. És egyébként a KSI-ben még nem voltam felnőtt korosztálybeli versenyző, akkor találkoztam először a Laci bácsival. Hát persze óriási nagy tisztelet övezte, egyből mi térdre borultunk jóformán előtte, de egy-két meghatározó emlékem, meg élményem azért mindenképpen fűződik hozzá. Amikor én már a válogatottba felkerültem, és a Szabadsághegyen edzőtáboroztunk, de ezt egyébként máshol is sokszor elmondta, edzés közben sétált körülöttünk, miközben zsákoltunk, és mindig ment egy kört, és így nézegette a bunyósokat, és hozzám mindig odajött. És akkor mondta nekem, hogy te Zsolt, nem Zsolt, de hogy is, hát biztos, hogy nem tudta a nevemet, hanem Kispajtás. Te Kispajtás, azt mondja. Neked meg kéne fordítani az alapállásodat. Jó, Laci bácsi, hát én akkor már mit tudom, 8 éve boxoltam, tehát az már nem volt olyan egyszerű, hogy én csak fordítgatom az alapállásomat, azt megint megszokni, stb. Beleiktatni a bunyomba, az nem lett volna egyszerű. Tehát, hogy meghallgattam és megköszöntem neki a tanácsát. Aztán a Laci bácsi ment még egy kört, és akkor utána megint odajött, és megint elmondta ugyanezt. És elfelejtette egyébként. Akkor már volt neki egy kicsit így ilyen feledékenységi periódusa is, de pont ezért vagyok büszke rá. Mert hogy minden egyes pillanatban, amikor eljött mellettem, ez a gondolat jutott az eszébe, és tudod, hogy miért fontos ez? A Papp Laci bácsi, ő jobbkezes volt.
Tehát ugyan, te pedig balkezes vagy.
Nem. Tehát mind a ketten jobbkezesek vagyunk.
Mind a ketten,
csak ő mégis fordított alapállással boxolt.
Az ő kezdeményezésére váltál balkezes boxolóvá?
Nem, én nem váltam. Tehát pont ezt akarom mondani, hogy ugye én is jobbkezes voltam, ő is jobbkezes volt. Ő jobbkezesen, de fordított alapállással, úgy állt fel, hogy a jobb keze volt elől, és valahogy talán az volt az érzésem, hogy szinte magát látja bennem, amikor azt mondja nekem, hogy fordítsam meg az alapállásomat, és ezért ez nagyon jó érzéssel töltött el, és nagyon büszke voltam rá. Egyébként Laci bácsiról rengeteg ilyen nagyon jó élményem van, mindig előre köszönt, nem is tudtad megelőzni köszönésben, mindig a földön tudott maradni, mindig nagyon szerény, jóhiszemű ember volt.
Szigorú volt?
Lehet mondani azért azt is, hogy szigorú volt, de mondom, én velem már effektíve úgy edzőként nem foglalkozott, ő akkor már csak így bebejárogatott az edzésre, és akkor ellenőrizte a szakmai munkát. Ő még az Alvis Gyuszi jég idejében volt, amikor még bement, még iskolázott velük, tehát azt sajnos én már nem élhettem meg, de hogy a Laci bácsi, tudom, hogy a nagyon sokáig, még ilyen 50-60 éves korában is bement a szorítóba, és akkor jó pár menetet lenyomott a védenceivel.
2000-ben váltál profivá. Németországban, Hamburgban, az Universum Box Promotionnél kezdted el a profi pályafutásodat. Mondhatjuk azt, hogy szép ívben fejlődött, és akkor végül is 2004-ben értél ahhoz a ponthoz, hogy világbajnoki címért boxolhattál Julio César González ellen, az sajnos már nincs ugye közöttünk. Többször hallottam egyébként, hogy egyfajta revans volt ez a mérkőzés, hiszen ha jól tudom, akkor ő volt Mihálcevszki legyőzője, és végül is te tudtad tőle aztán elhódítani a világbajnoki címet. Mikor vált egyértelművé az, hogy ez a mérkőzés össze fog tudni jönni? Tehát egyértelmű volt az, hogy a VB cím megszerzése után te leszel az, aki Gonzáznak azt hiszem ez az első címvédő mérkőzése volt ráadásul. Tehát biztos volt az, hogy ellened védi meg, mert ugye azt hiszem te is voltál akkor a kötelező kihívó. És esetleg volt-e olyan szándék adott esetben, hogy mondjuk visszavágó kérjen mondjuk González azután, hogy ti bunyóztatok egymással?
Darius Mihálcevszki nagy sztár volt kint Németországban, szerintem a mai napig is az egyébként. Az Univerzum Box Promotion, ahol én is boxoltam, ugye az az istálónak az első embere volt. Ez egy olyan mérkőzés volt a Gonzálezzel, amit neki egyébként simán kellett volna hoznia, és mondjuk elég szoros is volt a mérkőzés, ide-oda billenhetett volna. Igazából nem is értem, hogy miért kapott ki, mert általában a világbajnokot azért egy ilyen világbajnoki védelem azért körbevesz. De a lényeg az, hogy elveszítette ezt a mérkőzését egy Darius Mihálcevszki, aki világrengető boxoló volt, és egyébként, hogyha megnyerte volna ezt a mérkőzést, ugye, ami az 50. lett volna, akkor utolérte volna, illetve leelőzte volna Rocky Marcianót, aki veretlenül 50 mérkőzéssel vonult vissza, vagy 49-szer, tehát ő megelőzte volna ezzel, de ezt nem engedték, Darius kikapott, illetve vereséget szenvedett, nevezzük, ahogy akarjuk. De hát azt én, amikor láttam a mérkőzést, akkor el voltam hűlve, meg voltam döbbenve, mert én is ott voltam személyesen, láttam, izgultam érte, stb. Stb. De hát meg se fordult a fejemben az, hogy esetleg én lehetnék a következő, aki a Dariust tulajdonképpen megbosszulja, mert egyébként így is volt annak idején Németországban eladva ez a mérkőzés, hogy én vagyok a Rache, a bosszú.
Te is így tekintesz erre a meccsre?
Nem, hát ilyen nem így tekintek egyáltalán, tehát nyilván ez egy ugyanolyan mérkőzés, mint a többi, tehát nem volt ilyen bosszú szom.
Akkor ez a sajtó aggatta rá gyakorlatilag.
Persze, hát ez tudod, a profi bunyóban van ez, hogy amikor tudod, vannak a mérlegelések is, és akkor egymásnak ugranak ott az emberek, meg szitok szavakkal látják el egymást, tehát hogy ez mind-mind színház. De hát tudjuk,
hogy én szoktálak téged, csak én.
De tudjuk, álmodtam, hogy az egész élet színház, tehát hogy az is színház, én meg nem szeretek színházat játszani, és ezért is volt az, hogy én soha nem köpködtem idézőjelesen az ellenfejem, mire soha nem néztem rossz szemmel, mindig mosolyogtam, stb. Stb. És egyébként pont ezért, amiért én mosolyogtam rájuk, ők se tudtak olyanok lenni, amilyenek. De nem is ez a lényeg, ugye visszatérve az eredeti kérdésedre, a Darius, tehát aztán a Darius, miután vereséget szenvedett, ugye abban a súlycsoportban, az Univerzumnál volt még 3 versenyző. Illetve egy dolgot még nem említettem, amit én is később tudtam meg, hogy amikor a Julio César González-zel a Darius Mihálcevszki aláírta a szerződést, illetve a González aláírta a szerződést, akkor a szerződésébe bele volt írva, hogy amennyiben megnyeri a mérkőzést, akkor ugyanúgy az Univerzum szervezi neki a következő mérkőzést. Tehát, hogy ez a kitétel benne volt egy ilyen nagyon-nagyon biztonsági...
De erre nem került sor később.
De hát erre sor került, hiszen az Univerzum rendezte a következő mérkőzését.
De hogy nem úgy értem, hogy nem az volt benne a szerződésben akkor, hogy visszavágót fognak közöttük rendezni, akármi is tesz az eredmény.
Nem közöttük, hanem az, hogy az Univerzum biztosítja. És az Univerzumnál voltam ugye én is. Tehát rajtam kívül még ott volt a Thomas Urlich, meg a Stipe Drivs, ki se lehet mondani, horvát név. De... Hát úgy látta az Univerzumnak a vezetősége, illetve a szakmai vezetője, Péter Hárác úgy látta, hogy én lennék erre a legalkalmasabb ember, és akkor annak idején oda hivatott magához, 2003-at írunk, és nagy, hatalmas, fekete mercibe, üljek be mellé a kocsiba, beültem a kocsiba, így összehúztam magam, mint egy kis ember, hát végül is azok is vagyunk, és akkor mondta, hogy hát mit szólnék hozzá, hogyha én lennék az, aki a González-zel a visszavágó mérkőzést abszolválná. Hát is persze, természetesen, micsoda, leesett az állam, és akkor mondom, hát ez csak természetes, hiszen egész életemben erre vártam, hogy
profi. Persze, csak az ember ilyenkor nehezen tud mit mondani. Meghökken egy kicsit.
Igen, igen, ráadásul ugye nem egy Hurka Gyurkával kellett boxolni, de hát egy világbajnok soha nem lehet Hurka Gyurka, de pont egy olyan ember, aki megveri a Dáliuszt. A Dáliuszt, a nagy ikont, aki az univerzumot vitte a hátán sok-sok éven keresztül. Úgyhogy én megkaptam ezt a lehetőséget, és akkor 2004, talán január 16 vagy 17-én nyílbe is jött ez a meccs. Nagyon jól felkészültem, és hát nem volt veszíteni való.
Hogy nézett ki a felkészüléssel általában egy világbajnoki címmérkőzés? Tehát mekkora volt az az idő, tehát mondjuk átvenni a 6-7-8-7-es felkészülés?
12. Hát hogyha relatív az alapokról indulunk, akkor 12 hetes egy felkészülés, mondjuk egy 12 menetes mérkőzésre, de én nyilván nem az alapokról indultam, mert nekem kicsivel előtte volt még egy, már tudtam, hogy világbajnoki címmeccset boxolok, kicsivel előtte még összehoztak egy ilyen felkészülő mérkőzést valahol Németországban, most hirtelen nem jut eszembe a neve, hogy hol, de azt egy menet alatt kicsaptam a gyereket a ringből. Úgyhogy tehát, hogy én igazából benne voltam a felkészülésben, de hát ugye az egész telet rászántam, ugye a karácsony, nem volt karácsony, nem volt semmi, tehát hogy semmi ünnepek, meg ilyenek, tehát hogy, de nem is érdekelt igazából, hiszen én világbajnok akartam lenni, nekem ez volt a célom, nem azért mentem el profinak, hogy hurka töltelék legyek, és olyan mérkőzéseket az undercardba vívjak, hogy én legyek egy felvezető meccs, hanem én akartam a fő címmérkőzéseket boxolni, és hát ezt sikerült is elérni, és 2004-ben, amikor januárban elhódítottam a világbajnoki címet, akkor az egy óriási élmény volt. Valahogy így végig peregtek előttem azok a fekete-fehér képek, amiket ugye annak idén a KSI-be kaptunk a jó edzésünk miatt az edzőinktől, és akkor így, de én színes voltam. Tehát az, hogy azok fekete-fehér képek izé, de hogy én színesen, de világbajnok lettem, de mégsem, akkor ma másképp fogja fel ezt az ember. Valahogy sokkal természetesebbnek fogja fel az ember.
Minden értelmet nyer lényegében.
Igen, de hogy természetes volt, hogy nem volt ez akkora nagy szám, nekem legalábbis. De természetesen másoknak igen, hogy fú, de jó volt, az erdei kint van, és ez tulajdonképpen mindig is egy ilyen népmesei alaknak tekintettek a itthonról, Magyarországról az emberek, hogy én fogtam a kis hambasült pogácsámat a batyummal, és akkor elmentem világot látni, és aztán meghódítottam, és világbajnok lettem, és aztán utána jöttek a címvédések, egyik a másikról, nehezebb mérkőzések voltak, könnyebbek is, de hogy azért elég sok darálón átmentem már az életemben.
Van-e bármilyen hiányérzeted így az elmúlt időszakból, hogy ami esetleg nem sikerült volna, és az így megmaradt benned idézősen negatívumként?
Persze. Hát ugye az olimpia. Én 2000-ben úgy mentem ki az olimpiára, hogy engem előzőleg az Európa-bajnokságon a Európa legjobb versenyzőjévé választottak. Mert úgy megvertem mindenkit, hogy nem is értek tulajdonképpen hozzá. Abban az évben, ez ugyanúgy 2000-ben volt Tamperében ez az Európa-bajnokság, és hát tulajdonképpen én várományosan voltam egy olimpiai aranynak, legalábbis magam számára is, de azért a köztudat számára is. Azért ott voltam benne, azt gondolom, hogy nekem ezt hozni kellett volna, de aztán nem jött össze. Úgyhogy az olimpiai bronzig sikerült elmennem. Jó, ennek meg voltak az okai, betegség, sérülés, súlyhozási problémák, túledzettségi állapot, és még sorolhatnám, tehát, hogy minden így zanzásítva, tehát amikor az Európa-bajnokság után is visszajöttünk, hogy folytatjuk a felkészülést Sydney-re, akkor ugye akkor vasasos voltam, és jöttek, és láttam, hogy valamit a barátaim, ugye az edzőteremben, ott valamit simliskednek, ellenem terveznek valamit, és amikor megláttam, hogy ugranak előre pezsgőkkel, hogy jól meglocsoljanak a pezsgőkkel, elkezdtem szaladni, és ahogy szaladtam, elestem térdre, estem, és eltört a tért kalácsom. Majd az olimpia előtt egy hónappal megboxoltam egy ilyen uribuli meccset, magyar-német találkozó volt Szekszárdon, és ott meg eltört az orrom, mert megfejelt az ellenfél. Tehát, hogy ez az olimpiai felkészülés jegyében már egy kicsit sok volt. Arról nem is beszélve, hogy nem volt olyan edzés délutánonként, amikor 3,5 kiló alatt adtam volna le. Tehát mindig ilyen 3,5 és 4 kiló között volt az a súlyveszteség, amivel egy edzés után ráálltam a mérlegre, mert annyira hajtottam magam, hajtott a hív, a szív, nyerni akartam, meg akartam nyerni ezt az olimpiát. És ezért aztán nyilvánvalóan csalódás volt, hogy csak a bronzéremig jutottam el.
Most is csalódásként tekintesz?
Most is, persze, öröktüske. Hát ez megemésztettem, és nyilván az ember nem foglalkozik a múlttal, mert akkor belehal, meg szétörli magát, tehát azért úgy napjában azért eszembe szokott szinte minden nap jutni, hogy hát, de azért nem lett volna baj megnyerni az olimpiát, na de mindegy, megyünk is tovább, mert azért a profi karrierem során azért valamilyen szinten kárpótoltam magamat, illetve ott ugye a jó Isten elvett tőlem, akkor itt meg visszaadott, és akkor ott legalább a profik között tudtam teljesíteni.
Az élet legtöbbször X-re játszik.
Így van.
Nagyon sokat hallottuk az elmúlt egy
hónapban. Így van. Hát, de milyen jó, mert a franciákkal leX-eltünk, meg a németekkel is, és hát ugye...
Hát igen.
De azért nem sok hiányzott hozzá, hogy ott összejön az a három pont.
Így van.
Kicsit azért beszélünk arról, hogy egy boxolónak tulajdonképpen egy meccs napja az hogyan is néz ki. Van-e különbség egy meccs napi rutinban, tehát arra, hogy te mondjuk tudod, hogy este boxolni fogsz, vagy délután boxolni fogsz, amatőrként és profiként vannak-e egymás között átfedések, vagy ugyanolyan dolgok, amik hasonlóak, vagy van különbség közt? Tehát hogy néz ki egy napi rutin ilyenkor?
Hát a profi mérkőzéseim előtt általában valóban voltak ilyen bevett napi rutinok. Szépen felkeltem, megreggeliztem, utána sétáltam egy nagyot az edzőmmel, mondjuk egy olyan órát, akár másfelet, közben átbeszélgettük a taktikát, tehát hogy ne macskásodjon el az ember azért, mert hogy egész nap pihen és készül a mérkőzésre, de aztán utána ebéd után pedig nincs más dolgom, én akkor ilyenkor mindig olvastam az ágyban, vagy próbáltam aludni, tehát próbáltam maximálisan relaxálni, hogy a mérkőzésre teljes erőbedobással tudjak majd odaállni. Aztán hát attól függően, hogy hány órakor volt a mérkőzés, hát amikor undercard voltam, ugye akkor az jöhetett korábban is akár 6-7-8 óra felé is boxolhattam, de amikor már címmérkőzés boxoltam, akkor ugye annak meg volt az adott időpontja, hiszen ez élő tévés közvetítésekkel zajlott. Úgyhogy akkor, mint tudom én, egy másfél órával már a mérkőzés előtt, másfél max. 2 órával a mérkőzés előtt megérkeztem a helyszínre. Addigra már elkezdődtek természetesen a csaták bent a szorítóba, mentek az előmérkőzések. És akkor bementem az öltözőbe, kicsit sétáltam, fújtattam, kicsit beleszagoltam a levegőbe, kimentem, belekukkantottam a meccsekbe, aztán visszamentem az öltözőbe, akkor az edzőm felkötötte a bandást, ugye feltépelte a kezemet, mert úgy ezt tépnek hívják, azért mondtam így. Mondjuk ez nem egy magyaros szó, ez a feltépelés, tehát hogy felbandást kötött a kezemre, és akkor úgy szépen lassan kértem egy kávét, hogy még azért egy kávét még bedobok, hogy kicsit felpörögjek, mert ilyenkor mindig ilyen álmosság jön az emberre az izgalomtól, legalábbis rám az jött. Persze ezt embere válogatja.
Egyébként ebben tényleg van valami.
Egyébként igen.
Tehát nem tudom, ezt én vizsgánál tapasztaltam például, de amikor még én is olyan kézilabdáztam, és meccseket szintén éreztem ezt, hogy amikor nagyon nagy volt az izgatottság, az izgalom, akkor rám is rám jött ez az álmosság. Tehát ez akkor ez a szinte visszatérő dolog az embernél.
Én ásítoztam folyamatosan is, akkor mindig nyilván ez valamilyen talán oxigénhiányos állapotot is gondolhatott az ember, de nem tudom, hogy pontosan mi volt ez. Minden esetre a kávé az jó volt, akár placebo, akár nem placebo. És akkor utána elkezdtem szépen a melegítést és az iskolázást, és ugye az iskolázásnál úgy fel kellett pörgetni magamat, és amikor nagyon gyors voltam, és nagyon pörögtem, és nagyon pattogott a kezem, hogy láthatatlan volt tulajdonképpen, akkor általában, ugye nem. Akkor jó voltam, akkor voltam rossz, amikor nyugodt voltam a meccsek előtt. Tehát amikor túlságosan éreztem magam, hogy miért nem izgulok annyira. Általában mindig szétizgultam magam a meccsek előtt, tehát elképesztő módon izgultam, de amikor meg nem izgultam, akkor meg általában nem is ment annyira jól a bunyó. Tehát úgy nagyjából ez. Az amatőröknél meg megint csak más, mert ugye az amatőröknél, amikor mondjuk nem mindegy, hogy serdülő magyar bajnokságon boxolsz, vagy mondjuk egy felnőtt világbajnokságon boxolsz. Nyilván ott is valami hasonló kell, hogy megelőzze ez, hogy pihenés, azért kell egy kis aktív mozgás, hogy ne macskásodjál el az nap, de a meccs előtt azért megint csak pihenni, kicsit ráhangolódni, meditálni, gondolni a mérkőzésre, végig futtatni az agyadban, hogy aztán mi lesz, hogy az legyen a fejedben, hogy a te kezedet emelik a magasba. Tehát, hogy ezek mind szerintem fontos dolgok, amit így az embernek végig kell gondolni a mérkőzés előtt. Aztán persze minden, ahogy belépsz a szorítóba, minden egy pillanat töredéke alatt megváltozhat, minden stratégia. Felépíthetsz mondjuk egy bármilyen stratégiát az edződdel, elmondja, hogy mi a taktika, hogy kéne boxolni, stb. De ez együttés, egy mozdulat, bármi történhet, és akkor az egész borult. És ezért mondom azt, hogy ha csak egy stratégia van a tarsajodban, és azzal tudsz belépni, és abból nem tudsz kizökkenni saját magad, és csak azt próbálod, azokat az utasításokat próbálod végrehajtani, amit már előzőleg leegyeztettek, és az megborul, és nem tudsz változtatni rajta, akkor az nagy baj, mert akkor elveszíted a mérkőzést. Ezért mondom, hogy az alkalmazkodó képes versenyző, a legjobb versenyző, aki minden szituációban, vagy minden adott helyzetben elő tud húzni a zsebéből egy kártyát, egy adóászt, hogy akkor igen, erre is van. Oké? Mégsem támadsz, elmozogsz, akkor én támadok. Akkor, tehát, hogy egy felkészült versenyzőnek mindent tudnia kell. És hogyha tudsz gondolkozni a szorítóban, akkor bármelyiket elő tudod húzni a tarsajodból. Hogyha most ez a stratégia, ez a taktika, ezt csinálod, azt csinálod, amazt csinálod. Valamikor borul minden. És van, amikor aztán végérvényesen már gondolkozni sem tudsz a szorítóban, mert olyan fáradt vagy, hogy lépni alig bírsz.
Hogy reagáltál ezekre a helyzetekre, amikor a taktikában valamilyen hiba csúszott, és akkor újra föl kellett építeni?
Nem kellett felépíteni. Nem kellett, mert tudod, vannak begyakorolt sémák, begyakorolt mozdulatok, amiket az ember anélkül, hogy gondolna rá, előjönnek maguktól. Meg vannak olyan dolgok, amiket ugye kitalálsz, hogy na most akkor lejti a kezét, figyelem az ellenfél mozgását, lejti a kezét, akkor most belépek, akkor ott ütöm meg. Tehát az elején ez relatív megy is, de amikor az ember elfárad, amikor már nincs benne erő, akkor nem, egyre kevésbé tud koncentrálni, egyre kevésbé tud figyelni. Ilyenkor jönnek elő azok a mozdulatok, azok a mozdulatsorok, azok a begyakorolt szériák, sorozatok, amiket milliószor leütött, és azokra már nem kell akkor gondolni. Tehát amikor gondolkodni kell, addig jó, lehet gondolkodni. Amikor gondolkozó közben, mérkőzés közben, akkor is van úgy, hogy néha meglepődsz azokon a szituációkon, amik hirtelen ki tudnak alakulni. Mert például ha van mondjuk egy kiütés, és volt olyan, hogy egyszer-kétszer kiütöttem valakit, és csak azt vettem észre, hogy eldobtam egy ütést, és a következő pillanatban meg átestem az ellenfelemen jóformán, mert ott feküdt a földön. Tehát, hogy vannak ilyen szituk, meg vannak olyan szituk, amikor nagyon, nagyon tervszerűen halad minden. Köszönöm.
Közben Levi tölti nagyba a kólát, és házi asszony.
Persze, figyelj, amíg iszol, addig mint mondtad úgy is, hogy a jelenről szeretnél majd beszélni, akkor még engedj meg egy kicsit, hogy hadd okoskodjak itt egy picit. Térjünk egy kicsit vissza a profi pályafutásodra. A világbajnoki cím megszerzése után, ha jól tudom, akkor 11 sikeres címvédő mérkőzésed volt. Akarva akaratlanul fölmerül a kérdés, hogy ugye többször, tehát veled kapcsolatban többször lehetett azt hallani, hogy miért nem mernek téged a súlycsoport mondjuk a krémjével összeereszteni, és hogy általában ezt az univerzumnak a szemére vetették, hogy többek között volt olyan időszak, amikor Roy Jones Jr. volt, azt hiszem a te kötelező kihívód, mert ő állt a WBO-n az első helyen a ranglistán, hogy ez ügyben azért gondolom van benned hiányérzet, hogy ilyen nevekkel nem sikerült mondjuk egy Las Vegas-i MGM Grandben összeütköztetni. És igazán megnézni, hogy ott azok a szituációk mit tudnak belőlem előhozni.
Mondjuk, hogyha a Roy Jones kötelező kihívom lett volna, akkor kötelezően boxolnom kellett volna vele. Tehát Ilyen nem volt, sajnos, bár összejött volna. Egyébként az univerzum rajta volt ezeknek a mérkőzéseknek a megszervezésén, de ezzel volt egy bibi. Az Erdei Zsoltot Amerikában nem ismerték. És a mai napig is természetesen, tehát hogy csak a box szakértők tudnák, hogy ki vagyok én. Egyébként ugye a pornép idézőjelesen ők nem ismernek engem. Nem tudott volna annyi bevételt generálni.
De bocsáss meg, ez azért volt, nem Magyarországról származtál?
Azért volt, mert magyar, mert európai vagyok.
Csak azért kérdezem, mert ugye például ugye azért a Klitschko fivérek, akikkel ugye te szintén készültél sokáig együtt az univerzumnál.
Nehézsúly, nem lehet összehasonlítani.
Őket inkább el lehetett adni csak azért, mert nehézsúlyak voltak?
Hát persze, meg testvérek voltak, és mind a ketten 2 méteresek. Tehát az nem ugyanaz a kávéház, ha lehet így fogalmazni. Úgyhogy engem ott nagyon kockázatos lett volna, tudnélik. Ahhoz túlságosan, tehát hogy nem voltam elég ismert ahhoz, hogy annyi pénzt kereshessenek vele, mint amekkora kockázatot jelentettem volna bárki számára. Mert azért bárki számára kockázatot jelentettem, azért én tudtam bunyózni. Tehát, hogy én ökölvívó voltam, nem boxoló voltam.
Mi a különbség a kettő között?
Egyébként mindenki ökölvívó nyilvánvalóan, de hogy én nem az a verekedős fajta bunyós voltam.
Harc?
Nem, én inkább a gondolkodó öklöző voltam, aki szereti védeni a fejét, a testét, hogy minél kevesebb ütést találjon be. Egyébként erre tanítom a tanítványaimat is, hogy ne felejtsétek, az első mindig a védekezés, csak aztán kell megtanulni ütni. De nyilván itt lehet rangsorokat felállítani, hogy mi az első. Nálam az első az volt, hogy ne kapjak ütést. Szerettem kivédeni a felém irányuló ütéseket, és nyilván az ellenfél hibáit kihasználva, amik nem feltétlenül jelentenek hibákat, mert hogyha valaki üt, akkor automatikusan nyilván kinyílik, és akkor sebezhetővé válik, de ha meg nem üt, akkor meg ugye nem tud mérkőzést nyerni. Tehát, hogy én próbáltam mindig az ellenfélnek a hibáit, illetve a mozdulatait lekövetve ellentámadásokat indítani. Tehát, hogy én próbáltam okosan, gyorsan boxolni, és nem mentem bele őrült módon eszemet elveszítve olyan helyzetekbe, ahol adok-kapok volt. Ésszel nem mentem bele, de amikor ugye pont az előbb erről beszéltem, amikor elfogyott már az ész, és már nem volt lehetőségem más, akkor meg belementem, mert akkor meg a szívem vitt előre, akkor már nem volt mit gondolkozni. Például volt ilyen ugye a Medisanun elleni mérkőzés, amit az előbb is, amikor kint voltunk, még említettél, vagy amikor egy súlycsoporttal följebb indultam a cirkálósőbe, ott sem
Fragomeni
volt
ellen,
a Fragomeni ellen, ott sem volt más választásom.
Kérdez, Ericsikém, bocsáss meg, az ott az első sportesemény, amit anyám megengedett, hogy tovább fölmaradjak megnézni, az erdei Fragomeni meccs 2009 novemberéből, úgyhogy erre ennyire emlékszem. szóval ilyenek vannak, igen.
Igen, az nagy meccs volt egyébként, az nagy meccs volt nagy ízével, nagy örömmel.
Hát majdnem 10 kilóval nehezebb volt nálad.
Igen, igen, hát egy más súlycsoport.
Azért nem tudom még elengedni ezt az univerzum vonalat, mert ugye azért elég sok olyan boxoló távozott tőlük, aki azért nagy név volt, és pont azt hiányolták, hogy igazából nem engedik őket a súlycsoporton belül mondjuk komolyabb címegyesítő mérkőzésen szorítóba lépni. Van, aki azt mondja, hogy ez azért lehetett, mert hogy inkább az volt a cél, hogy maradjon meg a világbajnoki cím, és legyen minél több VB-öv tulajdonos boxolónk, semmint, hogy mondjuk például ott volt Németországban a Sauerland, amely ugye viszont sokkal több olyan mérkőzést leszervezett egy gálán belül, ami azért a nagy nevek boxoltak, hogy ezeket te nem foglalkoztál, vagy inkább úgy voltál vele, hogy aki jön, akkor azzal szemben én megmutatom, mit tudok.
Általában úgy volt, hogy nyilvánvalóan én rábíztam magam az univerzumra. Amikor aláírtam a szerződést, akkor rábíztam magamat teljesen, de nyilván tárgyaltunk bizonyos dolgokról is. Amikor a Fragomeni mérkőzés összejött előzőleg, kellett volna egy címegyesítő mérkőzést boxolnom egy akkori talán IBF világbajnok.
Tavaris Claude. Akivel igen? Egyébként utána lett volna lehetőséget 2 évvel később boxolni.
Igen. Tehát a Tavaris Claude-dal kellett volna boxolnom, csak ő 3 héttel, vagy nem is tudom, 4 héttel a mérkőzés előtt, amikor lett volna ez a címegyesítő mérkőzés, lemondta. azt már nem tudom, hogy mire hivatkozott, nekem csak az univerzumban annyit mondtak, hogy nincs meccs, és akkor nyilván meg voltam döbbenve, akkor már hónapok óta, már több mint fél évek, azt hiszem 9 hónapja nem volt mérkőzésem, és rá, mit tudom én, pár napra dobták be azt, hogy mi lenne akkor, hogyha fölmennék cirkáló súlyba, és akkor a cirkáló súlyú regnáló világbajnokkal boxolnék. Amire persze azt mondtam, hogy szó se lehet róla, hát mi van, elment az eszetek, hát most egy 10 kilóval nehezebb emberre nem fogok én viaskodni. Aztán mégis ugye létrejött a mérkőzés, hát de ez már egy következő történet, amikor már ugye megbeszéltem az edzőmmel, az edzőm azt mondta, ugye Fritz Tunek volt az edző, mondta, hogy gyorsabb vagy, meg tudod oldani, stb., akkor bátorított. Én meg már nagyon régen nem boxoltam, és már lassan úgy éreztem.
Ki voltál éhezve, mondhatjuk.
Ki voltam éhezve, kezdett rajtam lenni a ringrosda, ugye ilyenkor az ember nem keres semmi pénzt sem, mert csak mérkőzés pénzeink voltak, tehát hogy mindenképpen szerettem volna már a szorítóba lépni, úgyhogy azért vállaltam el végül is a mérkőzést, annak ellenére, hogy azért féltem attól, hogy a nehezebb súlycsoport ugye az azt is jelenti, hogy én, mivel egyébként sem volt sose olyan nagy ütőerőm, azt jelenti, hogy nekem azért ott lehet, hogy kiosztanak egy-két olyan fülest, ami leéppen én nem vágyom aznap.
Igen. Ricsikém?
Kicsit menjünk az időben előre. Jött 2014 márciusa, amikor a félnehézsúlyú Európa-bajnokságon után, miután megnyerted, bejelentetted a visszavonulásodat. Egyébként ez a meccs pont Kecskeméten volt itthon Magyarországon. Mi volt az a kiinduló indok, amiért érezted már a visszavonulást? Ugye korábban már volt arról szó, hogy vissza fogsz vonulni, aztán végül maradtál a ringben, és most így 2014-ben jött az, hogy akkor most le a kesztyüket, illetve le a mindent is, és akkor...
Talán még ti is emlékszetek arra a mérkőzésre, amikor a profik között vereséget szenvedtem.
Máig vitatott körülmények között.
Hát igen.
Vagy te nem így látod?
De, abszolút. Én azt a meccset megnyertem, csak nyilván nem azt boxoltam, amit elvárták tőlem, csak ők nem tudták, hogy két boldám van eltörve.
Bocsánat, ez volt az a mérkőzés egyébként, nem tudom, Ricsi, ezt tudod-e, amikor Madár a mérkőzés után Albert herceg, monakói hercegnek odaadta a kesztyűjét a mérkőzés után, kiszaladt hozzá a nézőtérre, és odaadta neki.
Igen, mert nagyon, nagyon szurkoltott az első sorban, és láttam is, hogy egyébként beloptam a szívébe.
Meglepődött,
magam.
Mikor oda mentél hozzá?
Meg, abszolút.
Hát jobban meglepődött, mint te?
De egyébként mindenki meglepődött rajta, még azok is, akik benn voltak, az edzőm is meglepődött. Hát mit csinál, ki megy a ringből? Nem, hanem tudnotok kell, hogy nekem az előző hetem az nagyon síralmas volt, mert ugye el volt törve a két bordám, alig bírtam edzeni, azért a súlyomat hoztam, féltem a mérkőzéstől, és tudtam, hogy nekem már volt egyszer bordatöréssel meccsem, és hogy az mennyire megviselte a szervezetemet. Amikor az embernek el van törve a bordája, akkor nem tud olyan mély lélegzetet venni, ugye a lélegzetnek ahhoz szükséges, hogy az oxigént eljutassa az izmokba, amik ugye dolgoznak mérkőzés közben, tehát hamar el fogok fáradni. Úgyhogy ezért így is osztottam be az energiámat, ez hál' Istennek csak egy 10 menetes mérkőzés volt, hogy technikásan kiboxolom a gyereket, ami egyébként szerintem meg is történt, és aki látta a mérkőzést, és akár hozzáértő, akár nem hozzáértő, az is láthatta, hogy ezt a meccset én hoztam. Na mindegy, a lényeg az volt, hogy akkor tényleg mindenki meglepődött, amikor egyszer csak fogtam magam, annyira örültem, tehát, hogy egy euforikus állapotba kerültem a mérkőzés után, mert tudtam, hogy mi az a tortúra, amivel én végigmentem, mit tudom én, az elmúlt 9 napban, és miért megnyertem a meccset, és mégis hoztam, mert annyira izgultam, hogy most mi lesz a hülye bordatörésem miatt, és ennek ellenére megoldottam technikásan, okosan, aggyal, ökölvívva. És ezért nagyon megörültem, és mondom, és láttam a izét, és valahogy jött egy ilyen ötlet, hogy akkor odaadom a kesztyümet, és kiugrottam a ring alatt, odaadtam neki, aztán vissza a ringbe. És erre felemelték az ellenfél kezét. Na hát ez aztán tényleg már olyan mély ütés volt, amire azt mondtam, hogy hoppá, ridikül, mondom, hát ilyen nincs is, de erre szokták mondani, hogy ez a politika, valószínűleg ez a sportpolitika, később rá is jött, vagy ki is silabizáltam, hogy ez miért lehetett így, ahogy volt. De hát ezen már nincs mit szépíteni, ez a meccs elmúlt és vége. És Ugye annak idején egy amerikai promóterrel volt aláírva a szerződésem, 2010-ben az Univerzumnál megszűnt a szerződésem, és aztán utána nem akartam csak így visszavonulni, akartam még egy kicsit Amerikába kipróbálni magamat, ezért egy amerikai menedzserrel, Ludi Bellával írtam alá egy szerződést, aki csinált nekem két előmérkőzést, először egy kenyai fiúval boxoltam, aztán egy amerikai fiúval boxoltam Atlantic Citybe, és aztán összehozták ezt a négyes gálát Monakóba, akkor ezt a négyes gálát, ha megnyertem volna, már pedig szerintem meg kellett volna nyernem, és meg is nyerhettem volna, hogyha nem születik ilyen szerintem téves döntés.
Illetve még bocsáss meg, a négyes gála előtt ugye volt egy Cloud elleni világbajnoki címmeccs is betervez, amit aztán sérülés
miatt meghiúsult. Így van, sőt két mérkőzés is hiúsult meg, Tavares Cloud ellen is meghiúsult egy mérkőzés, meg volt még egy dél-afrikai fiú, annak most Csilemba,
Isaac Csilemba.
Vele is volt egy mérkőzés megtervezve, csak mind a két alkalommal már sérülések kezdték el a felkészülésemet tarkítani. Hát akkor én már 38-39 éves voltam, tehát hogy nézzétek, 28 évet boxoltam már akkor, tehát hogy így akkor már szépen lassan kezdtek el használódni az izületeim, sérülékenyebb voltam, amikor oldalba vágtak, már eltörött a bordám, tehát hogy ezért kell az embernek relatív megpróbálni időben abba hagyni ezt a sportágat és bármilyen sportágat, hiszen versenyszerűen űzni bizonyos sportokat évtizedeken keresztül, azt gondolom, hogy az nem feltétlenül az egészséges életmódot jelenti.
Igen. Két kérdésem lenne még a mai napra, aztán utána a Ricsinek megadom a lehetőséget.
Kösz szépen!
Majd a végelszámolással lezárja a mai műsort. Nagyon sokat lehetne még beszélni. Mi az, amit adott neked az ökölvívás, és adott a maga a sport, és az, hogy te sportoló lehettél, ezt a gyerekeid, családod, a családi életedbe ezt mennyire tudtad átültetni, illetve mi az, amit leginkább ki tudsz emelni ezek közül, amit most a tanítványaidnak, ráadásul van egy nagyon ígéretes tanítványod, de Kis Levente, akinek ugye nagyon komoly jövőt jósolnak, most nemrég érmet is szerzett egy rangos versenyen, ráadásul szuper nehézségben boxol, hogyha jól tudom, hogy ezek közül mi az, amit te át tudtál emelni, és még egy utolsó kérdés, a Szájjel kismadár az dübörög-e még az autóban, vagy sem?
A második kérdésedre egyből azt mondanám, hogy tegnap, amikor beültem az autóba, nálam mindig megy így halkan a rádió, egy kicsit valami zöngel legyen a háttérbe, beindítottam az autót, és és ment a Szájjel kismadár. Valami isteni jel, vagy nem is tudom mi volt, és akkor ez mindig egy nagyon jó emlék számomra, hiszen a profi karrierem zömét, ugye ez a dal kísérte el, illetve ez a dal kísért engem a szorítóba. Úgyhogy néha-néha dübörög, de azért dübörög, mert egyébként a rádióban azért rendszeresen leszokták adni. A másik kérdésedre pedig a válasz, hogy mit adott nekem, illetve mit tudok átadni, illetve hát ez egy elég kombinált kérdés volt. Én válaszolok neked úgy, ahogy én ezt értelmeztem. Az, amit nekem adott, én ugye egy kallódás félben lévő gyerek voltam, aki élt egy nagyon jó családban, hiszen az édesanyámhoz mindig nagyon kötöttem, a testvéreimhez nagyon kötöttem, de például akkor már nevelőapám volt, ő hozzá nem annyira, tehát hogy ott azért elég nehéz volt a háttér. És én nem szerettem otthon lenni, és én sokat kolbászoltam a téren, akkor annak idején Újpalotán laktam, és hát még csak 10 éves voltam. Rossz irányt vehetett volna az életem, ha nincs a sport. Mert volt, hogy az anyukám a rendőrséget hívta ki, mert nem találtak meg, pedig én csak virágot lopni mentem el neki.
Hát, és akkoriban még nem volt iPhone, csak hogy az ember fölhívja a másikat.
Persze. Úgyhogy már a rendőrség keresett, és hát akkor kaptam egy nyakast a nevelőapámtól is, akkor először, a második már nem talált el.
Elhajoltál elő?
Hát akkor már boxoltam.
Ja, igen.
Tudnék azért az ember megtanul azért egy-két dolgot a bunyóban. Tehát, hogy elkalódott gyerek lettem volna, de elmentem bunyózni, és megtaláltam a második otthonomat. És ott minden energiámat, amit egyébként a téren vezettem volna le, azt egy sport megtanulásába fektettem bele. Úgyhogy szoktam egyébként azzal a példával élni, hogy van hogy mondjuk a szél elejét az ember hogyan tudja hasznosítani, ami egyébként csak fúj, de hogyha nem fogja ki a szelet mondjuk, és nem termel vele egy szélmalom segítségével államot, akkor az a rengeteg erő az mind-mind elvész. Na most, hogyha áramot termelsz vele, akkor azt hasznosra fordítod. Ugyanez van, hogy a sok energia, ami benne van a gyerekekben, azt lehet hasznosra fordítani úgy, hogy nem elkalódva csatangolnak innen az utcán, és kerülnek drogos társaságokba, vagy stb.
Tehát ezerszer inkább legyen lent az edzőteremben.
Lemegy az edzőterembe, és ugyanazt megkapja, sőt, sokkal többet kap. Élményben, tanulási folyamatban megtanulja tisztelni az embertársait. Alázatos lesz. Aki nem, az úgyis lekopik nagyon gyorsan, mert ott farkas törvények uralkodnak, tehát mondjuk, hogy bemész itt nagyképűen az edzőterembe. Bemész nagyképűen, azt kimész logóorral, kb. Ez van. De ezt meg kell tanulni mindenkinek. Nem aki, emlékszem, hogy egyébként lehet, hogy buta történet, de egyszer bejött hozzánk a KSI-be két ilyen nagy darab benga gyerek, és játszották az eszüket. Most ők már boxoltuk így, meg úgy. Rám néztem, összenéztünk, oké, nem jöttek többet. Már utána kesztyűzés volt, megpakoltuk őket. Ez az igazság, hogy itt igenis farkas törvények vannak, akinek nagy a képe, az az mindig pofára esik. Minél magasabban vagy, annál nagyobbat tud zuhanni. Ez is nyilvánvaló. Ha valaki nagyképű, pökhendi, nem elég alázatos, nincs tisztelettel az ellenfele irányában, az előbb-utóbb pórul jár. És ez meg szokott történni. Tehát, hogy nyilván elkanyarodtam most a kérdésed lényegétől, tehát hogy nekem a sportág egyszerűen egy menekülő útvonal volt, és megmenekültem, engem megmentett, engem sikeres emberré varázsolt, és nagyon sokat tanultam, elsősorban küzdeni tanultam meg. Senki nem tudja, a mostani ellenségeim biztos nem tudják, hogy én sose adom fel, pedig a szorítóban láthattak egy párszor, hogy én amikor a földön vagyok, én akkor is felállok. És egészen addig, ameddig lélegzek, addig a földről is vissza fogok ütni. Csak ezt mondom így nekik most. Nyilván nem vagyok halhatatlan, de amíg élek, addig küzdök. És ezt a sportban megtanultam.
Akkor ezt a szemléletet igyekszed a tanítványaimnak is átadni.
Ezt a tanítványaimnak is átadom. Ugye a kis Hunor Levente, akiről beszéltünk, ő valóban egy ígéretes tehetség, szuperné, és ő 19 éves volt, ifjúsági világbajnoki bronzérmes, most az U22-es Európa-bajnokságon szerzett egy bronzérmet. Tehát most már az érmek megvannak, most pedig bajnokot csinálnak belőle, ha ő is akarja és engedi.
Lehet profi belőle?
Lehet, sőt, nagyon is lehet. Mivel nehéz súlyú, ezért későn érő típus. Általában nehéz, szuper nehéz súlyú emberek későn érnek be. Amikor már 24-25 évesek lesznek, akkor kezdenek igazából beérni a bunyóba. Neki ezt ki kell bekkelni, ki kell várnia, addig még lesz egy-két füles, amit el fog szenvedni az életében, de hál' Istennek egy nagyon alázatos, nagyon szorgalmas, nagyon makacs és elszánt gyerekről van szó, elszánt fiúról van szó. És rajta kívül vannak még jó néhányan, akik tehetségesek, és a madárfészekben van jó pár gyerek, aki azt gondolom, hogy később nemzetközi szinten meg fogja tudni állni a helyét, amennyiben a madárfészek maga életben marad, mert most egyelőre azért van küzdés, hogy éppenséggel ne csődöljünk be, és ne kelljen bezárni az ajtókat, mert nem érkezik meg az a fajta ígért támogatás a szövetség részéről, ami egyébként egy ilyen eredményekkel rendelkező egyesületnek, vagy akadémiának, vagy nevezzük akárhogy sportszervezetnek járna. Mi küzdünk az életben maradásért, és az idő az mindig nekünk dolgozik. Tudnélik, mi, ha felmutatunk eredményeket, azt nem lehet meghazudtolni. Márpedig mi felmutatunk eredményeket, nem tudnak meghazudtolni minket.
Ricsikém, én mára visszavonulnék. Én úgy érzem, hogy kikérdeztem magam. Szegény, már tényleg sajnálok itt, mert úgy üszott, mert elanyáltam odottan. De nem haragszol rám, remélem.
Ne, abszolút nem. Ez most a te köröd volt. Lesz olyan, amikor az én köröm lesz valószínűleg.
Jó, jó, jó.
Sőt, biztos, hogy lesz olyan. Okay. Belé már csak két... azt a lendületet, azt így elkaptam.
Igen.
Benne már csak két kérdés maradt. Az már a múlvárosabb kérdés. Illetve még így az olimpia jegyében az olimpiára is kitérnék röviden. Volt egy nagyszerű film, magyar film, a Budapest Noir 2017-ben, amelynek a szereplői között te is helyet foglalsz, illetőleg a kasztban te is ott vagy. Mesélj erről egy kicsit nekünk.
Kaszkadőr, szakértő, minőségben hívtak fel, hogy esetlegesen tudnék-e ebben segíteni, hiszen rengeteg boxjelenet van a filmben, és hogy ebbe esetleg ilyen szakmai szemmel tudnék-e valamit alkotni. Megmondom őszintén, hogy annyira nem volt egyébként rám szükség, hiszen olyan kaszkadőr szakértő volt ott, aki azt gondolom, hogy nagyon jól tudta, nagyon jól ismerte a szakmát, az ökölvásban is otthon volt. De minden mellé kértek még lányokat, boxoló lányokat, akik ugye az én akadémiámon, illetve hát az akadémiánkon boxoltak, őket is elvittem, és akkor őket betanítottam egy koreográfiára. Tehát így kezdődött az egész történet, hogy én kívülállóként besegítek a filmbe, mint mondjuk a boxoló lányokkal, akiknek a koreográfiát előtte betanítom, mind a háttérben segítem a kaszkadőr szakértőt egy-egy jelenetnél, hogy ennek hogy kéne kinézni ennek az ütésnek, stb. Tehát, hogy szakmai szemmel egy kicsit próbálok ott segítkezni. Aztán később jött a rendezőtől egy olyan ötlet, hogy mi lenne, hogyha csak egy pillanatra, de legalább benne lennék a filmben, hogy legalább az arcom látszódjon, amikor benn vagyok a szorítóba. És ugye a lányokat, akik bunyóztak a szorítóban.
Csajbunyó, igaz?
Igen, hát én voltam tulajdonképpen a vezető bírója a mérkőzésnek. És
pillanatra Kenny Bayliss lettél akkor.
És akkor szépen így belőtték a síromat, oldalra fésülve fölvettem, olyan mellényt vettem föl, ilyen korhű jelmezt adtak rám. Roppantul élveztem. Persze egy ilyen filmforgatás azért elég hosszadalmas tud lenni, és idegörlő is tud lenni, tehát ugye erre azért az embernek fel kell készülnie.
Azok 10 órák legalább.
Igen, naponta. Igen, és mit tudom én, egy 5 perces felvétel akár több napig is eltarthat. Tehát, hogy de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élveztem, úgyhogy voltak már más filmekben is szerepeim, de csak ilyen külsősként. Ez a vonal, ez nyilván ez nem annyira az én, nem annyira vág bele az én brandembe. De ha box szakmai kérdésekről van szó, vagy box szakmai segítségre van szükség, akkor nyilvánvalóan rám lehet számítani, mert ebben azért relatív otthon vagyok.
Az biztos.
Volt egy idő, amikor csak én voltam a magyar ökővásnak a húzó embere éveken keresztül. Aztán utána mellettem nőttek fel mások, hát mert rugdossuk egymást. Tehát én amikor edzettem, akkor én szétrugdostam a többieket, akik nem edzettek. Mert én köztudottan, legendák szólnak róla, hogy én milyen mélységesen belevetettem magam az edzésekbe. Tehát úgy edzeni ember nem edzett, mint én. És azt mindenki azt mondta, hogy én egy megszállott vagyok. És én megszállottan hajtottam a többieket is, mert nem hagytam, hogy ők mellette lazsáljanak, vagy kimenjenek futás helyett cigizni az erdőbe.
Azt hiszem, hogy ez egy jó végszó, nem, Ricsikém?
Ez egy tökéletes végszó.
Abszolút, abszolút. Madár, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Szerintem nagyon-nagyon jót beszélgettünk, úgyhogy remélem, hogy a hallgatóknak is nagyon tetszett. Hát szegény Ricsi most nem nagyon jutott szóhoz, de azért a végén azért csak hozzátetted a magadét, ügyes
hát
vagy.
A végén, de hát ezt már megbeszéltük a múltkor, hogy ez a te köröd lesz.
Igen.
És igazából nem rólatok szólt ez a műsor, hanem rólam.
Az meg a másik fele. Mi csak itt vagyunk, és
mi csak itt vagyunk.
Asszisztálunk hozzád.
Így van. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Nagyon sok sikert kívánunk neked is személyesen, az egyesületnek is, és bármelyik versenyzőtnek. Kiváltképpen, akik most tényleg akikről beszéltünk is. Úgyhogy folytatjuk majd hamarosan.
Folytatjuk.
Ámen. Köszönöm a meghívást.
Mi köszönjük szépen. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Egy hét múlva jelentkezünk, mert eljutottunk oda, hogy minden héten tudunk adást csinálni.
Így van.
Hál' Isten, nagyon szuper.
Ez a mi motto.
És Instagramon jelen vagyunk. Nagyon jó. Végre van Instagramon.
És még hol vagyunk jelen?
És hol? TikTokon.
Bézom.
Gyerekek, TikTokon is ott vagyunk. Ez már a havatortám.
Madár itt rázza a fejét. Igen. Hát ez már csak ilyen.
Ne haragudj, én amikor felnőttem, nekünk még nem volt tévénk se. Aztán amikor már 10 éves kora, vagy nem, 8-9 éves voltam, akkor volt az első Orion fekete-fehér televíziónk. Tehát ilyet, hogy távirányító, olyan még nem is létezett. Gyere fiam, vedd már hangosabbra a televíziót, akkor föl kellett állnom, és oda kellett menni. Szóval ezek teljesen más idők voltak.
Utolsó gondolat tényleg, aztán az a baj, annyit lehetne, hogy beszélgetni.
Most meg ott tartunk, hogyha ide kimegyünk, itt van a VR szemüveg, és fölvesztük, és lehet boxolni.
Igen. Nekünk Munkácsi Color TV volt a nagyszüleimnél, és Shrek 2-t néztük, és azt képzeljétek el, hogy ilyen teljesen más színben pompázott az egész film, mint egyébként. Ugye hát mindenki tudja, hogy a Shrekben ugye az ogrék zöld színűek. Hát ez ilyen nem tudom, ilyen citromsárga volt, de ilyen narancssárga beütése, úgyhogy át tudom érezni egyébként, úgyhogy, de mekkora dolog volt az a Munkácsi Color, nem?
Hát igen, bár ebben kimaradtam.
Igen, hát.
Én még ehhez fiatal vagyok.
Na, inkább köszönjünk el, jó?
Na jó, menjünk pihenni.
Köszönjük a hallgatóknak, sziasztok!